Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ebben az epizódban vendégünk Donát Anna, európai parlamenti képviselő és a Momentum elnöke. Ez azonban ne tévesszen meg senkit, az epizódban nem pártpolitikáról lesz szó, hanem például a fiatalok és a nők politikai részvételének fontosságáról, a nagyvállalatok felelősségre vonásáról és arról, hogy valóban zöldebb a fű a kerítésen túl, avagy tőlünk nyugatabbra.
Köszönjük szépen, hogy időt szánsz ránk és beszélget velünk. Vágjunk rögtön a közepébe. Miért fontos szerinted az, hogy a fiatalok, akik a mi célközönségünk nagy részét is teszik ki, elmenjenek szavazni idén áprilisban, illetve hogy részt vegyenek a politikában és a politikai diskurzusban úgy amúgy?
Sziasztok! Nagyon-nagyon köszönöm a meghívást. Életem kérdését teszed fel, tehát hogy ez az a kérdés, amire 5 éve keresem a választ. Sőt, amikor megkérdezik, hogy én miért kezdtem el politizálni, akkor mindig bajba vagyok. Mert miért kezd el egy fiatal nő politizálni? Miért ne kezdene el egy fiatal nő politizálni? És azt gondolom, hogy mindenkinél más ez a trigger történet, hogy mi az, amitől involválódni szeretne valaki. Nyilvánvalóan én, mint társadalomtudományokat végeztem, szociológus vagyok, ezért alapvetően sokkal jobban érdekelt mindig is minden, ami közélet. Tehát szerintem az érdeklődésből is jön. De a fiataloknak én mindig azt szoktam mondani, hogy tényleg azt akarjuk, hogy 3-4-5 generáció idősebbek döntsék, hogy mi lesz velünk akkor, amikor nekik már úgyis mindegy. Tudom, hogy ez nagyon gonoszul hangzik, de hát tényleg ez a tétje, tehát hogy a legfontosabb döntéseinknek a súlya és az eredménye, mire abból bármi megfogható lesz, az csak és kizárólag a mi életünkre lesz hatással. Legyen szó zöld kérdésről, legyen szó bármilyen demokrácia kérdésről, munkajogi kérdésről, családjogi kérdésről, tehát ez alapvetően a hosszú távon fejti ki a hatását, és mégis olyan emberek döntik el, akik igazából a múltbeli tapasztalatukból érzelemből reagálnak. De ha mi nem szólunk bele, akkor mi alapján kritizáljuk, hogy mások hoznak döntéseket? Tehát ők veszik a bátorságot és elmennek szavazni, tök minden mi alapján. Úgyhogy általában szoktam mondani, hogy túl nagy luxus lemondani arról, hogy velem mi fog történni a jövőben. Uh-huh.
Plusz szerintem az is egy tök érdekes kérdés, hogy a fiatal, mondjuk Z-generációsok, vagy fiatal milleniálok, akik most értek a szavazókorba, mennyire jól informáltak politikailag, mert én mondjuk azt veszem észre, hogy sokkal jobban átpolitizálódott az életem, bár nem ez lesz az első választásom, és lehet, hogy ez csak azért van, mert egy buborékban élek, de mostanság ónos-untalan a közösségi médián és az internet minden sarkában a politika jön szembe.
Hú, hát ez egy nehéz kérdés, mert az én életem világ, tehát mindig is át volt politizálva, mert én olyan buborékokból jövök, de azt gondolom, hogy a 20. század közösségi média kultúrája aztán meg végképp bezár minket ezekbe a buborékokba. És ha egyszer valamiért elkezdtél ott érdeklődni a politikai rend, vagy valamiért rámentél valamire, akkor attól kezdve az a buborék elkezd téged benyelni, és minél több ilyet kapsz, annál többre fogsz ráklikkelni, és egy idő után kialakul az, hogy minden is a politikáról szól. Én csináltam egy fókuszcsoportos kutatást egy évvel ezelőtt, mert hogy a Facebook törvény, vagy hát ez a közösségi média platformok szabályozásával foglalkozom itt az Európai Parlamentben, és voltak olyan fókuszcsoportok, amik vidéki, kisebb települési fiatalok, meg különböző korosztályról szólt. És kiderült, hogy az emberek többsége amúgy a Facebookot ilyen adok-veszek, kapok, meg kisállatos, meg nem tudom mire használja. Tehát, hogy vannak olyan Facebook buborékok, ahol teljesen elkerült téged a politika. Illetve azt gondolják az emberek, hogy elkerüli őket a politika, mert, Mert amikor azt mondjuk, hogy politika, akkor mindig pártpolitikára gondolunk. És persze az én életem nyakig benne van a lila ködben, tehát ez enyém nem is tudna másról szólni, mint pártpolitika, de egy hétköznapi ember élete nem a pártpolitikáról, de politikáról szól. Tehát bármi, tehát nincs olyan téma, ami ne a közéletnél lyukadna ki. Amikor arról beszélgetnek a fiatalok, hogy akkor most lesz-e szóbeli érettségi, vagy nem. Vagy hogy igazságos-e az, hogy már megint helyettesítenek fizika óra helyett. Ez oktatáspolitika, ez közügy, ez politika, csak nem abban a kontextusban jön fel. De amikor arról beszélgetünk, hogy már megint 10 forinttal drágább a benzinára, persze értem én, hogy manapság erről nem beszélgetünk, mert befagyasztották, de hogy nagyon sokszor azért ez is mindig szóba jött, hogy már megint mennyivel drágább tankolni, az is politika, csak nem pártpolitika. Úgyhogy mindig is politikával volt átszőve az életünk, ha máshogy nem, az iskolán belüli viszonyok is politika, az egyetemen, egy kampuszon belül aztán végképp, de munkahelyen, de még családon belül is, egyházakban, tehát hogy mindennek megvan a maga politikai, azaz érdekérvényesítő, hierarchiába rendeződő viszonyrendszere, úgyhogy szerintem mindannyiunk élete folyamatosan politizálásról szól, csak nem biztos, hogy tudatosítjuk.
És szerintem ez felhozza, vagy maga után vonja azt a kérdést is, hogy akkor mennyire vonjuk felelősségre a különböző platformokat azért, hogy milyen politikai tartalmak kerülnek az egyes felhasználók elé. És ugye erről te is a közelmúltban felszólaltál az Európai Parlament előtt, illetve a közösségi médián is szoktál erről beszélni. Mit gondolsz, mennyire felelőssége a platformoknak, és ezt mennyire kéne szabályozni?
Én azt gondolom, hogy nagyon. És ez egy nagyon kemény dió, mert hogy hol kezdődik vagy ér véget a szólásszabadság? Milyen joga lehet egy platformnak korlátozni, hogy miről beszélhetnek és miről nem? Én külön választanám azt, hogy mi a legigazságosabb vagy legcélra vezetőbb szabályozás attól, hogy egyáltalán szükség van-e rá. Tehát, hogy a mostani politikai viták, vagy az óriás platformok szabályozása körüli viták pontosan azon alapulnak, hogy egyelőre még mindig az a tévképzet van, hogy ezeknek a platformoknak semmilyen felelőssége nincsen a tartalommal kapcsolatban. Ők csak megalkották, örüljünk, használjuk, néha csinosítgatják, néha egyszerűbbé teszik, de ez nagyon-nagyon félrevezető, hiszen az összes, és itt nem csak a Facebookról, az összes közösségi médiaplatform hirdetéseken keresztül csinál profitot, hiszen ingyenesnek hazudja magát, mert hogy az, tehát nem hazudja, hiszen az átlag felhasználó azt mondja, hogy onnantól kezdve nem kell fizetni azért, hogy naponta felmegyünk erre a felületre, ingyen van, de cserébe az adatainkkal fizetünk. És ezt még meg kell tanulnunk. Én nagyon remélem, hogy a legifjabb korosztályok sokkal jobban értik, mint az idősebb korosztályok, hogy a 21. század ezen pontján az adatunknál nagyobb kincsünk nincsen. Az, hogy mikor, milyen gyorsan görgetünk tovább egy híren, mire klikkelünk rá, mit tüntetünk el, kit jelölünk be, kit törlünk ki, ezek mind információmorzsák. És sokkal-sokkal többet mondanak el rólunk, mint amennyit mi szeretnénk, és ennek következtében, ahogy erre targetálva hirdetnek nekünk, gyakorlatilag az ízlésünket és a gondolatvilágunkat meg tudják változtatni. Persze ez egy nagy kérdés, hogy mennyire motiváltak ebben a platformok, hogy meg is változtassák, de azért már többször bebizonyosodott, hogy van, akik ezt jóval hamarabb felismerték, és igenis, pontosan politikai motiváltságból lehet manipulálni az algoritmusokon keresztül, hogy emberek hogyan gondolkodjanak. Na most ez a demokrácia és az önrendelkezés halála. Hogyha helyett, még csak rá újra sem tudunk mutatni, hogy nem ő vert át és hazudott nekem, hiszen saját magamat vertem át, hiszen a saját viselkedési formámon keresztül egy algoritmus elkezdett a fejembe pakolni gondolatokat, amiket magaménak tartok. És ez a legborzasztóbb az egészben, hogy ha most nem szabályozzuk, akkor mi lesz az a pont, ahol ezek a sci-fi filmek végül nem köszönnek szembe, hogy robotok irányítanak minket, és akkor egy-egy hős emberi lény az ott rohangál, hogy megmentse a világ jövőbeli gondolkodását. És tudom, hogy ez most így furán hangzik, de alapvetően erről van szó. Úgyhogy igenis az, hogy transzparensen, átláthatóan követni lehessen, hogy ezek az algoritmusok mire képesek, és hogyha különböző cégeknél kiderül, hogy olyan háttér gazdasági érdekeltségek van, tehát amikor hirdetéseket felad valaki, ami kifejezetten arra megy rá, hogy egy választást befolyásoljon, vagy emberek nagy csoportjait manipulálja, gyűlöletbeszéd, rasszizmus, vagy akármit megfigyelhetünk, hogy hát hogyan támadták meg a Kapitóliumot az elnök választás után, az megint a közösségi médián szerint. Most már azért különböző példánk vannak, hogy mennyire veszélyes tud lenni.
Egyébként mit gondolsz, hogy jót tesz a politikának az, hogy az internetes platformokon mindenki és bárki ugyanolyan eszközökkel formálhat politikai véleményt, és leginkább, hogy teszi is?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát ezért ezt ne felejtsük el, hogy az internet, meg a közösségi média platformok demokratizálták a mindennapjainkat. Persze most egy picit az inga kilógott a másik irányba. Tehát az, hogy manapság már bárki nevezheti magát újságírónak, hiszen ami fenn van egy közösségi média platformon, tehát az én véleményem épp annyit ér, mint egy újságírója, aki órákat és elképesztő kutatómunkát rakott bele. Szóval, hogy azért feje tetejére állt ez a világ, és nagyon sokszor az én konzervatív énem, de mindenki mondja, hogy az én lelkem az a 18. vagy 19. századba ragad, az ilyenkor ellenkezik, de közben látom ennek a jó részét is, hiszen rengeteg ember így tudott végül becsatlakozni a közbeszédbe, tehát hogy azért a politizálás egy jó 50 évvel ezelőtt is akár, azért az az eliteknek volt a hobbija, meg tehát az, hogy ki nyilváníthat véleményt, jó, persze nyilván amióta van választójog, általános választójog, azóta mindenki, de hogy van ennek azért pozitív oldala is, de nagyon veszélyes tud lenni. De erre a kérdéskörre szerintem már nem a platformok szabályozása ad megoldást, hanem akkor térjünk át egy másik politikai témára, amit úgy hívnak, hogy oktatásügy. Tehát, hogy nem az a, nem mindenre a tiltás meg a szabályozás szerintem a válasz, sokkal inkább a tudatos felhasználói magatartás. Tehát, hogy lehet, hogy most már a fiataloknak kicsit többet érne, hogyha nem fizika képleteket tanulnának, mert ezt bármikor leguglizzák, hanem mondjuk azt, hogy hogyan tegyenek különbséget egy hír meg egy vélemény között, hogy a zajban hogyan kell eligazodni, hogy mi alapján, vagy hány és milyen típusú források mentén tudjuk azt mondani, hogy jó, ez egy megalapozott történet. Mert pont most kim vagyok Strasbourgban, és itt a plenáris ülésen nyilván az orosz agresszió a legfőbb téma, az ukrán háború, és most fogadtuk el azt a jelentést, ami a dezinformáció és a külföldi befolyásról szól, ezen én is dolgoztam, és a legérdekesebb aspektusa az, hogy most már nem is arról van szó, hogy álhírekkel bombáz Oroszország, vagy az orosz propaganda, hanem zajt kelt. És az a lényege, hogy önellentmondásos híreket saját maga ugyanarról ezerféle véleményt kirak, hogy az emberek fejében a végén az, hogy hú, ez annyira bonyolult, hogy én inkább erről nem akarok semmit se gondolni. És szerintem ez a legfontosabb, hogy a legfiatalabb generációk soha ne jussanak el odáig, hogy bárki elérhessen náluk, hogy ne akart-e erről gondolni semmit se.
Uh-huh. Viszont, hogyha már álhíreknél tartunk, szerintem nagyon érdekes megemlíteni, hogy te ennek idézőjelben a másik oldalán is voltál, amikor az Origo rólad terjesztett álhíreket, amiről ugye a bíróság már másodfokon is kijelentette, hogy valótlan volt. Mit tudsz tenni egy ilyen helyzetben? Tehát, hogy amikor téged rágalmaznak, akkor mit lehet tenni erre? Mennyire voltál felkészülve?
Egyrészt azt gondoltam, és azt gondoltuk mindannyian, akiket megtámadtak, hogy erre fel vagyunk készülve, hiszen aki a nemzeti együttműködés rendszerek kellős közepén nekiáll politizálni, ez ne lepődjön meg. De mégis azt mondani, hogy addig, amíg nem találkozik ezzel az ember premier plán, tehát hogy nem kerül a keresztüzébe, addig nem tudja, hogy milyen ez a műfaj. Az én esetemben többféle támadás is volt, amit felhoztatok, az kifejezetten annyira túl lett tolva, hogy vicces is volt, tehát hogy annyira abszurd volt, hogy ezt nem nehezen éltem meg, hanem nem tudom, mert közben pedig egy nagyon súlyos téma, tehát nem akarom elviccelni, hiszen szexuális zaklatással vádoltak. Azzal vádoltak, hogy egy fiatal lány zaklattam a Sziget Fesztiválon, és miközben abban az évben még csak itthon se voltam, mert Hollandiában tanultam. Tehát minden sebből vérzett a történet. Azért maga a vád az súlyos. és közben csak egy dologról nem esett szó, hogy miről szól a szexuális zaklatás, és hogy hányan vannak ennek kitéve. És persze itt a MeToo kampány árnyékába nyilván egy szabad elvű, vagy egy liberálisnak felcímkézett fiatalnál ez a legkönnyebb beletolni ebbe, hogy elhiteltelenítsenek, amikor ilyen családon belül erőszakról, vagy nők ellen elkövetett erőszakról, isztambuli egyezményről beszélek politikai síkon, és ez nem sikerült nekik, de ettől függetlenül azért az volt nehéz abban megélni, hogy nagyon sok olyan például támogató üzenet jött, ami olaj volt a tűzre. Csak hogy a kedvencemet így aláhúzzam nektek, ezerféleképpen megfogalmazva kaptam meg kommentbe és e-mailben azt, hogy hú, a Donát Annát, őt én is voksolnám. Vagy zaklasson engem, hogy bárcsak engem zaklatna a Donát Anna. Ezeket hát a férfiak írták. És nyilván pozitív gesztusnak szentek, de hogy így ott fogtam a fejemet, hogy nem értik, hogy pont ez a probléma. Tehát ez nem egy szép gesztus, ilyet nem írunk. Úgyhogy még rengeteg dolgunk van, és azt gondolom, hogy ha valamit, ami tényleg mi tudunk leginkább helyre tenni, az a nők elleni erőszak, szexuális zaklatás, kvázi a MeToo kampánynak az utó élete, ezt fiatal női politikusok fogják igazán mederbe terelni, mert sok igazság, meg sok baromság is kijött ebből a történetből, tehát itt az inga, ez még tényleg ezerrel megy, de én azt gondolom, hogy a mi generációnk, illetve a millennialoknak a női, nem csak politikusi, közéleti szereplői fogják ezt a történetet irányba állítani, és a rákövetkező generációknak már egy sokkal egyenjogúbb, sokkal biztonságosabb világa lesz. Én legalábbis ebben hiszek.
És mit gondolsz, hogy még mi minden miatt kellene több nő a politikába? Egyáltalán az a kérdés is felmerül, hogy, és nem akarom ezzel rögtön leülni a kérdést, hogy valójában tudja-e egy férfi a nőket, egy ország nőit, vagy egy társadalom nőit igazán hitelesen képviselni?
Én azt gondolom, hogy tud. Tudják a férfiak is képviselni a nőket. Baj lenne, ha nem, illetve ha nem képesek, akkor ne menjenek a férfiak politikusnak. Mert egy nőtől sem azt várom, hogy a nőket képviselje. Tehát, hogy nem önmagában azon a probléma, hogy férfiak képesek-e minket képviselni. Én azon kisebbség, vagy kevesek közé tartozom, aki még azt is megmeri kockáztatni, hogy egy férfinak is lehet nagyon összetett véleménye kifejezetten női témákról, mint mondjuk az abortusz. Tehát, hogy nem gondolom, hogy ördögtől való az, hogyha férfiak erről véleményt nyilvánítanak, vagy kiállnak egy-egy ilyen ügy mellett, az nyilvánvalóan visszataszító vagy kontraproduktív, ha csak férfiak foglalkoznak ilyen dolgokkal, vagy csak az ő hangjukat hallják meg. Tehát azért kezdenem több nő a politikában, mert a vita tónusa, mélysége, összetettsége változik, hogyha különböző nemek vesznek részt abba a vitába. Teljesen egyértelmű. Más szemszög és más szempontok tudnak bejönni egy vitába. És máshogy képviselnek a nők, miközben mi is ezerfélék vagyunk. A frakció, aminek a tagja vagyok, a Renew Europe-ban van egy külön Renew Ladies csoport. Mert hogy a mi frakciónk azon kevesebb frakcióknak az egyike, ahol szinte tényleg 50-50 a nők és a férfiak aránya, és mert a leges pillanatban csináltunk egy ilyen megerősít ilyen empowerment csoportot, tehát hogy bárkinek a szülnapja van, átmegy a riportja, volt egy jó felszólásra, akkor egyszerre 50 nő gratulál neked. És ez amúgy elképesztő felszabadító, meg tényleg megadja ezt az erőt, hogy így odafigyelnek, hogy lejön velem egy interjú, és akkor egyből valaki ír, hogy mennyire jó volt a következő, hú, linkeljétek be, mit tudom én, és így követjük egymást, és támogatjuk egymást. Miért hoztam én ezt fel? Ez is mutatja, tehát, hogy a dinamikákon változtat. Máshogy beszélünk mi témákról. És nem azért, nem jobban vagy rosszabbul, de amikor mi egymás között vitatkozunk valamire, akkor is észreveszem, hogy körbenézek, hogy mint a szivárvány ezer színe. Annyiféle női politikus van. Nincsenek ilyen sztereotípiák vagy modellek, hogy hogyan lehet nőként politizálni, és hát ki is kérjük mind magunknak, hogyha egymáshoz vagyunk hasonlítva, hiszem jobban, mint a férfiak. Tehát nehéz nőként politizálni, mert a férfiaktól is meg akarod magadat különböztetni, meg a többi nőtől is. Mindezt úgy, hogy közben ne süssék rád, hogy cica harcolsz állandóan.
Amúgy most, hogy mondod, így az jutott eszembe, hogy milyen jó lenne, ha a férfiaknak is lenne egy férfi csoportja, ahol nekik is gratulálnak egy jól sikerült interjú után, és nem eszembe jutott, hogy ja, de ez amúgy a valóság, ez minden. És most ugye, amikor felvesszük ezt az epizódot, pont jönnek ki az olyan képek, hogy nőnapi változásokat vitattak meg négyen férfiak, tehát a nők még mindig elég kevesen vannak a magyar közéletben, de bennem az a kérdés is felmerül, hogy egyáltalán szerinted az jó, hogyha megkülönböztetjük a nő és férfi politikusokat?
Attól függ, hogy mikor és miért, amúgy miért ne, sőt, mindenkit különböztessünk meg, és próbáljunk meg egyénközpontulag viszonyulni egymáshoz, tehát, hogy nem mindenkinek áll jól ugyanaz a ruha, de van, akinek nagyon jól áll valami, ami másiknak nem, akkor azon dicsérjük meg, akinek jól áll, most többnél férfi vagy nő. Tehát ez most csak, hogy a legprimitívebb példát hozzam erre. Különböztessük meg egymást, persze, és különböztessük meg a nőket is, meg a férfiakat is egymástól, nem csak a két kategóriát. Nem tudom, most pont, ahogy mondtad a nőnapi köszöntéseket, még hosszú az út, de a mi generációnkban is. Tehát, hogy azért ezt adjunk egy szál virágot, kultúrát, azért nehéz lesz kiírtani ahhoz képest, hogy miről szól alapvetően a nőnap. Én nem tudom, este volt, amikor először úgy éreztem, hogy na, van egy progresszív férfi a környezetem, és nem azért, mert lennének a környezetem progresszív férfiak, hanem valahogy most ott tartunk, hogy már nem kell felköszönteni egymás nőnapon. Tehát, hogy nem is arról van szó, hogy ne virággal, hanem valami, nem tudom, elismeréssel. De nekem pont nőnapon volt a riportomnak az elfogadása, az első donát riport. És én gondolkodtam azon, hogy hány férfi fog azzal jönni, hogy na, mi a leginkább, legigazibb nőnapi köszöntés, ha azt mondani, hogy basszus, tök büszke vagyok rád, hogy átment a riportod. Hiszen a nők értékét, a nő munkáját ünnepeljük a nőnapon, nem? Az bármi lehet, tehát nem csak egy riport, tehát tök mindegy, hogy micsoda, de hogy annyira jó lenne eljutni odáig, hogy ezen a napon a férfiak tök mindegy, hogy férjek, fiak, munkatársak, de hogy a női teljesítmény bármilyen formáját emelnék ki, hiszen szerintem erről szól a nőnap.
Mondtad ugye, hogy nehéz nőként politizálni. Mit gondolsz, hogy mi segítheti elő, hogy egy nő politikai pályára lépjen, és a kvótáról majd külön fogunk kérdezni, hogy egyáltalán van-e arra szükség feltétlenül valahogy beleavatkozni abba, hogy több nő lépjen politikai pályára. Inkább csak, hogy esetleg nőként többen kapjanak kedvet, vagy több olyan szerepmodellt lássanak, ami miatt úgy gondolják, hogy nőként is lehet eredményesen politizálni, még egy olyan környezetben is, mint mondjuk, amilyen Magyarországon most a politika.
Én azt gondolom, hogy hosszú távon példamutatással, tehát, hogy minél több és minél különbözőféle női politikusi példát látnak a lányok, kislányok is, annál inkább lesz ez a mentális térképükön, hogy belőlem is lehetne a következő miniszterelnök, vagy köztársasági elnök, vagy európai parlamenti képviselő, vagy polgármester, vagy bármi. Nyilván, amíg öltönyös férfiakat látunk ebben a szerepben leginkább, addig ez rögzül a legfiatalabb kortól, hogy a politikus az egyrészt valami ördögtől való, másrészt azt a férfiak csinálják. Azért nehéz arra válsz, hogy most mi a trükkje, vagy hogyan lehetne ezen javítani, mert hogy én egy ilyen nagyon fura rendszerbe kerültem bele a politizálásba, tehát hogy ez nem volt egy tudatos döntés, sőt, én nem akartam politizálni, valószínűleg azért, mert én egy több generációs politikus családba születtem bele, tehát hogy ennek látom a család oldalról az ányom részeit is, de hát a baráti társaságom a pincékbe beszélgetünkből hirtelen eljutott az olimpiára, és utána már nem volt kérdés. Tehát, hogy én nem egy pártba léptem bele, hanem a baráti társaságomból lett egy párt. És ráadásul egy olyan közösségnek a tagja vagyok, ahol soha nem volt kérdés, hogy nőként engem előre engednek-e, vagy hogy ugye nem előre engednek, hanem hogy engedik-e, hogy minél előrébb jussak, hogyha szeretnék, hanem ráadásul nálunk ennek a másik véglete az igaz, hogy állandóan megy a lányok nyomasztás, hogy akarjatok már indulni, legyetek már elnökségi tagok, legyen már több női politikusunk. Nyilván még mi is tanuljuk azt, hogy min múlik, mert én azt veszem észre az elmúlt 5 évben, hogy nem elég az, hogy kinyitod ezeket az ajtókat, vagy nem elég az, hogy nálunk tárt kapuk vannak, hiszen több évtizedes szocializációt kell meghaladnunk. És bármennyire azt gondoljuk, hogy mi fiatalok, progresszívek ezen már túléptünk, nem, mert mi is szocializálódtunk valamibe, tehát még akkor is, ha nem tudatos, a félelmeink, amik ezen alapszanak, azok be vannak rögződve, azokat fel kell tudni oldani. És ezt magamon is megfigyeltem, hogy sokszor mások többet láttak belém, mint amit én elmertem hinni arról, hogy képes vagyok rá. És akkor nagyon kell az, hogy mások megerősítsenek, hogy de Anna, mert amikor ezt csináltad, meg azt, meg különben is annyira jó, amikor te beszélsz, akkor elhiszem, hogy a világ jobb hely lehet. De ezeket ezerszer el kell mondani ahhoz, hogy azt mondja, ja, jó, akkor én ebbe beleállok. És amióta én erre rádöbbentem, hogy ez igazából egy szocializációs kérdés, azóta én lehető legtöbbet megteszem azért, hogy ezeket a belső ilyen motivációs köröket, még akkor is, hogyha plusz köröknek tűnnek, mindig megfutni. Az ifjúsági szervezetünknek a lánytagjaival rendszeresen szoktam ilyen köröket csinálni, beszélgessünk, mi érdekel titeket, ha valahol látok egy ilyen mini teljesítményt ezerszeresen aláhúzni, még akkor is, hogyha csak egy szórólapozás volt, mert ezek a pici visszaigazolások azok, amik hosszú távon az önbizalmat építik. Ha már óvodától kezdve nem építjük a lányokba az önbizalmat. És akkor nyilván a következő lépcső politikusként, politikacsinálóként mindent meg kell tenni, hogy az oktatási rendszerünk része legyen az, hogy nincsenek ilyen férfi meg női szakmák, és különben is a kislányokat is kezdjük el a legfiatalabb kortól motiválni arra, hogy legyél bátor, álljál bele, nyugodtan lehet valóc, sőt, mondj ellent. És nem tudom, pont azon gondolkoztam, múltkor valaki felhozott óvodáskori emlékeket, hogy nekem is rengeteg olyan emlékem van, hogy én egy nagyon vadóc, ilyen tomboy lány voltam. Nem voltam hajlandó szoknyát felvenni, lányokkal játszani, viszont vadultam ezerrel. És mindig én kaptam ki, nem a fiúk, mert egy kislány így nem viselkedhet. Ha ellent mondasz, akkor akaratos vagy. Bezek, ha egy fiú mond ellent, egy kisfiú, akkor megkapja azt, hogy na milyen belevaló csávó, úgy már most tudja, hogy hogyan kell kiállnia magáért. Szóval, na ezeket kell levetkeznünk, és ez egy dolog, hogy én erre rádöbbenek, és ha lesz fiam, akkor úgy nevelem, meg ha lesz lányom, akkor hogy nevelem. Az egy másik, hogy rendszer szinten is ezt a fajta mentalitást át kell adnunk, és közben példát kell azonnal mutatni a legifjabb lányoknak, hogy azért, mert téged valahogy neveltek, meg kondicionáltak, az nem jelenti azt, hogy ne lennél rá képes.
Igen. Csak szerintem ez azért is nagyon nehéz, mert az első lépés csak az, hogy rádöbben az ember, és szerintem nagyon fájdalmas is ebbe, vagy erre rádöbbenni, hogy ja igen, tényleg én is úgy lettem szocializálva, akár a szüleim, akár az osztálytársaim, akár a barátaim által, akik nem akartak rosszat, csak ők is így lettek máshol, hogy én nem szenvedélyes vagyok, hanem hisztis, tényleg nem okos vagyok, hanem szorgalmas, hogy pár példát említsek, tehát ezek tényleg nagyon mélyen belágyaz a dolgok, és ugye arról is vannak kutatások, hogy a nők sokkal kevésbé hajlamosak elmenni vagy jelentkezni egy olyan állásra, amire nem 100%-ban képesítettek, és sokkal jobban alábecsülik a saját teljesítményüket és a saját tudásukat, annak ellenére, hogy megfelelő a képzettségük pár helyen. De szerintem, amiről mindenképpen akartunk még kérdezni, az a kvótarendszer is, mert amiről most beszélünk, az egy iszonyatosan lassú és nagyon hosszú távú változás, aminek biztos vagyok benne, hogy lesz eredménye, és biztos vagyok benne, hogy ez tényleg egy folyamatban van ez a változás, és a következő generációk már máshogy fognak hozzáállni, de így következő generációkról beszélünk, és hogyha még azt szeretnénk látni, hogy a mi életünkben mondjuk akár egyenlő legyen a nők és férfiak aránya a politikában, akkor a kvótákon kívül mi működhet? Bocsi, ezt úgy mondom amúgy, csak ilyen kis háttérinfo, hogy tudom, hogy a Momentummal a kvóták ellen vagytok, mondhatni itt abban a nyilatkozatban, amiben ezt hallottam, konkrétan nem a nőkről, hanem a romákról volt szó. De hogy igen.
Igen, most rossz embert kérdeztek, mert tudom, hogy hülye hangzik, mert én vagyok a Momentum elnöke, csak hogy nálunk mindenről is van vita, és elfogadjuk, hogyha a többség, még akkor is, ha nem a túlnyomó többség, de a többség valamerre visz, nálunk tényleg ezt mondom, demokrácia van. A kvóta vitában, amikor én csatlakoztam a Momentumhoz, akkor én is a mainstream voltam. És 5 év politizálás alatt így azt kellett mondanom, hogy nem, gyerekek, nem találtunk ki jobbat még a kvótánál. Tehát én értem azt a nézőpontot, hogy teljesítményelv, és hagyjuk a kvótákat. Csak amíg nem egy olyan világban élünk, hogy mindenki ugyanarról a rajtvonalról indul, férfi és nő, roma és nem roma, fogyatékkal élő és épp fizikumú, addig ez egy nagyon demagóg történet, hogy teljesítményelv. Tehát én könnyen beszélek a három diplomámmal, meg a családi hátteremmel, hogy itt vagyok ahol, és ki tudja, hogy XYZ itt lehetne-e, hogyha másik családba születik. Szóval, hogy amit az elmúlt időszakban végignéztem politikailag, abból én azt mondom, hogy nincs igazság a Földön. Jó, ezt előtte is megtanultam már, de hogy demagóg teljesítményelvűségről és meritokráciáról beszélni jelenleg Magyarországon. Miközben ez a cél, én hiszek abban, hogy olyan világban akarok élni, hogy tényleg a teljesítményelvűség alapján választódnak ki emberek pozíciókra. De amíg ilyen alapvető kérdésekkel szembesülünk, hogy kit hogyan szocializáltak, hogy nem a képesség, hanem az önbizalom határozza meg, hogy egyáltalán jelentkezek egy pozícióra, addig ez nem a teljesítményelvűség és versus kvóta vita. Én kvóta párti lettem azóta, és visszautasítom azokat az érveket, amik azt mondják, hogy a kvóta azért rossz, mert hogy ezzel tehetségtelen emberek csak bizonyos kvótán be tudnak kerülni. Én azt mondom, hogy pontosan ez a kvóta, ha más nem jó arra nagyon, hogy emiatt a félelem miatt felgyorsítson olyan rendszer szintű változásokat, ami kiküszöblik azt, hogy a végén ne tehetségtelen nők vagy bármilyen kvóta alapján jussanak oda, mert hogy se a cégeknek, se a politikának, senkinek nem lesz jó, ha tehetségtelen emberek kerülnek vezetői pozícióba. Csak azért, mert lehet. Amúgy meg a életem idézete volt, csak az a baj, most nem tudom visszaidézni, hogy eredetibe kimondta. Nekem az egyik kollégám mondta itt az LP-ben, itt is volt kvóta vita, mert az EU szinten is mennek a viták arról, hogy hogyan tudnánk főleg a gazdasági világba több női vezetőt segíteni, vagy főleg ilyen EU-s pozíciókba, és hogy akkor legyenek kvóták, vagy ne legyenek, és mindig hatalmas vita van egy liberális frakcióban, ahol minden is, és mindenki is belefér, és az egyik női kollégám mondta azt, hogy ha a kvóta miatt pár tehetségtelen nő oda kerül, még mindig nem kerül hátrányba a világ ahhoz képest, hogy hány tehetségtelen férfi tölti be ezeket a pozíciókat jelenleg. És azt kell, hogy mondjam, hogy tök igaza van. Tehát miért félünk attól, hogy mi van, ha esetleg egy vagy két tehetségtelenebb nő is oda kerül? Még mindig ugyanott tart a mérleg nyelve. Ahhoz képest, hogy ez viszont megerősíteni azt, hogy a nők akarjanak sokkal inkább jelentkezni ilyen pozíciókra, hiszen nem lesznek azonnal lesöpörve az asztalról, mert mondjuk ki, bárki bármennyire azt mondja, hogy most már egy egyenlő világban élünk, papíron igen, a gyakorlat nem ezt mutatja. És ha még egy vitába bele kell mennem a bérplafon, meg a bérszakadék kérdéskörébe, hát behalok, hogy még mindig azt gondolják az emberek, hogy ez azt jelenti, hogy ugyanabban a poziban most akkor kapok-e több pénzt férfiként egy nőnél, miközben azt nem rakják hozzá, hogy a nőnek emellett van még két és fél állása, a gyereknevelés, az idős gondozása, nem tudom mi, a háztartás vezetés, csak ezekért nem fizetünk ugyebár semmit, tehát ha ezeket is hozzárakod, akkor már igen, másfélszer többet keres egy férfi, mint egy nő. De nem, mert ez lesz itt a hosszú út. Vissza a kvótához. Szerintem bukni nem tudunk rajta, viszont hát, ha nyerünk. És jelenleg tényleg nem vagyok benne biztos, hogy a kvóta a legjobb módszer, de a kvótánál jobbat egyelőre még nem raktak le az asztalra. És ha nem szeretnénk kvótát, akkor gyorsítsuk be a változást. Nekem ez az ajánlatom.
Mit gondolsz, hogy mik azok a nőket érintő ügyek jelenleg, és most Magyarországonra vagy Magyarországra vonatkoztatva kérdezem, amik több nagyobb figyelmet, vagy akár egyáltalán bármilyen nemű figyelmet igényelnének?
Hát több ilyen is van, mondjuk az endometriózus, az most pont bekerült a hétköznapi tudatba egy picit jobban, de ettől függetlenül nyilván ezekről többet kell beszélni. Én azt mondanám, hogy a menstruációs szegénység, tudom, hogy fura neve van, de hogy arról például jóval többet kéne beszélnünk, de nevezhetjük ezt higiéniai szegénységi körnek, vagy nem tudom, és akkor már nem csak a nőkről szól, de az valami elképesztő, hogy mennyire mekkora tudatlanság ezzel kapcsolatban. Milyen ilyen témák vannak. Nyilvánvalóan azért a párkapcsolati és családon belüli erőszak az még mindig egy tabu téma. Tehát, hogy igen, progresszív buborékokon belül ez most már egy ilyen csapból is ez folyik, de alapvetően ez nem egy megoldott kérdéskör lenne, ez még mindig egy tabu téma. És ami szerintem hatalmas tabu téma, és sokkal többet kéne beszélni, ha bár elkezdődött végre a diskurzus, az a szülészeti agresszió és a traumák, vagy nem tudom, hogy ezt hogyan, hogy biztos, hogy van-e valami jobb gyűjtőnév.
Szülési erőszakként szoktam látni, igen. Hogy úgy hivatkoznak rá ugye, sajtótermékekben, de nem tudom, hogy nem vagyok szakmabeli, szóval nem tudom, hogy ez mennyire proper.
Igen, ez amit a más állapotot a szülészetben csoport elkezdett, az borzasztóan fontos. És ennek következtében azért már vannak változások. De ez kórház és osztályvezető függő, még mindig nem rendszer szintű. És az, hogy a társadalom hogy áll ehhez a kérdéshez, az meg még mindig elképesztően fényévekre vagyunk tőle. Ráadásul most, hogy én abba a korba vagyok, ahogy körülöttem is mindenki szül meg, tehát hogy sokkal testközelebb találkozom az, hogy miről szól egy terhesség és egy szülés, hát azt kell, hogy mondjam, hogy semmit nem tudunk róla. De még nők se beszélünk erről egymás között annyira őszintén. Ilyen apróságok, hogy hányszor hallottuk már azt az idősebb korosztályt, hogy milyen bunkók a fiatalok, hogy nem adják át a helyet. Hát ezer ilyen sztorim van ismerősökön keresztül az, hogy a világ legborzasztóbb első trimesztere, csak nem látszik rajtad. Amikor már akkora a hasad, hogy három autót megtöltesz vele, akkor már átadják a helyet. Miközben a legrosszabb általában a legeleje. De ezekről se beszélünk, vagy arról, hogy a hormonális lelki változások nem csak a 9 hónap alatt, hanem a terhesség utáni depresszió. Nem egy nőnek boldognak kell lenni, sőt ne is hívja terhességnek. Most már kezdem érteni, hogy miért ez a kifejezés. Tehát hogy engedjük már meg a nőknek, van akinek várandóság, van akinek nem áldott tudom mi, állapot. De van akinek terhesség, áldott állapot, igen. Én biztos vagyok benne, csak hogy én láttam olyanokat, akiknek tényleg szó szerint terhesség, és be kell fogniuk a szájukat, mert hogy milyen hálátlan vagy, vagy milyen nő az a nő, aki ezt tehernek éli meg, aki nem pozitívan beszél róla, és hát emiatt van az, hogy a terhesség utáni depresszió aztán végképp tabu. Mert a nő azonnal legyen szép, meg boldog, meg azonnal tudja, hogy mit kell egy csecsemővel csinálnia, meg tudja, hogy hogyan kell az emberekkel utána viselkedni, meg az új életet hogyan kell beállítani. Sőt, manapság ugyebár már az a trendi, hogyha egyszerre a work-life balance is megvan, tehát azonnal menj vissza dolgozni, de közben legyél tündéri anyuka is, akinek gyakorlatilag a gyerek úgy lóg a karján, mint egy Gucci táska. És ezért ez nem így megy a hétköznapokban. De erről ne beszélj semmit, mert ha kifele beszélsz, akkor biztos veled van a baj. De ha meg nem beszélünk róla, akkor meg végképp úgy érzik a nők, hogy velük van a baj, ha ez nekik nem megy egyszerre. Úgyhogy tabu, bármilyen szinten a különböző női életszakaszok részeiről való tabumentesítés, az szerintem az egyik legfontosabb. És ezzel párhuzamosan nyilván be lehet hozni férfiak szempontjait is. Tehát, hogy én azt a fajta feminizmust képviselem, ahol a férfi szempont is meg tud jelenni. Mert például most pont baráti társaságban találkozom azzal, hogy a 40 év körüli férfiaknál megjelent egy ilyen fura kapuzárási pánik történet. Erről se beszélünk. Hiszen egy 40 éves férfi az általában akkor néz ki a legjobban, akkor a legsikeresebb. Mi van azokkal, akik úgy érzik, hogy nem oda jutottak 40 évesen, ahova kéne? És emiatt viszik haza a frusztráltságot, válnak el, vagy isszák le magukat, tök mindegy. De ezek ugyanazok, tehát a különböző élethelyzetekről való őszinte beszélgetés, hogy nem mindenkinek annyira könnyű az élet, sőt, alapvetően senkinek se könnyű az élet, csak erről nem beszélünk. Ugye ezek azok a témák, amikről szerintem többet kéne, tehát hogy alapvetően, amikor szakpolitikáról, meg politikáról beszélünk, akkor ezekre a helyzetekre adott kormányzati válaszról beszélünk, de mégsem tudjuk a hétköznapokra visszaültetni, hogy az átlagember, a választó is megértse, hogy amikor erről beszélek, akkor erre a problémádra adok éppen választ. Tehát szerintem a politikát így tudnánk közelebb hozni a legfiatalabbakhoz is, hogyha az élethelyzeteikről beszélnénk, és arról, hogy amúgy ezt így hívják a szakpolitika nyelvén. De ki hozza be ezt a mentalitást? Egy új politikai generáció, úgyhogy ezért tessék politizálni.
Nagyon szép végszó lenne, de még nagyon kíváncsi vagyok arra is.
De nem szabadulok ilyen könnyen.
De nem. Mit gondolsz, hogy ezek a témák mennyire Magyarországon problémásak, vagy mennyire amúgy egy egész európai problematikának Magyarország csak a része? Tehát például, hogyha a menstruációs szegénységet vesszük, akkor oké, hogy Magyarország le volt maradva egy 3-4 évvel a francia, angol vagy német szabályozásokhoz képest, és még mindig le van maradva, de azért 2017-ig mondjuk az angol diéklányok se kaptak menstruációs termékeket. 2010-akárhányig a francia tamponadó is nagyon magas volt.
Igen, erről le kéne szoknunk, hogy azt gondoljuk, hogy nyugaton kolbászban van a kerítés, és ott már régesség, béke, egyenjogúság és minden is van, csak mi vagyunk elmaradva ettől a sztoritól. Nyilván bizonyos szempontból fényévekre vagyunk. Mentalitásban azért tényleg van egy hatalmas szakadék, ami nem átugorhatatlan, csak körülbelül egy generáció kell, hogy ez a váltás átmenjen, illetve én ennél még optimistább vagyok, mert azt gondolom, hogy a legifjabb generációknak ez sokkal gyorsabb lesz, pontosan amiatt, hogy globalizálódott minden. Tehát, hogy most már nem vagyunk annyira a saját kulturális szocializációnk beszorítva, hiszen sokkal több infó jut el a legfiatalabbakhoz az interneten keresztül, meg már világot járva is, tehát, hogy amíg, én nem tudom, szerintem 10 éves voltam, amikor éltem be először repülőn ültem, vagy a külföldre menni az egy ilyen elképesztő nagy wow élmény volt. Jó, tudom, most a hallgatóitoknak a nagy része azt gondolja, hogy 15 évvel idősebb vagyok, vagy 20-al, mint amit gondoltak volna. Én a 80-as évek végén születtem, és még van olyan élményem, hogy szivatnak minket a román határnál, határátlépésen. Tehát, hogy nekem még élő élményem az, hogy ez mekkora szó átmenni a határon, vagy pont azt beszéltem most valakivel, hogy a 70-es évek végén, 80-as évek elején születettek meg közöttünk, sokkal kisebb a generációs szakadék, mint köztem meg mondjuk a 90-es évek végén születettek között, mert hogy ugyanolyan későn jött az életembe a Walkmanről való váltás, mint nekik. Ahhoz képest, hogy ma már tényleg nem értik, hogy mi az, hogy Walkman. De megint elkalandoztam nagyon messzire. Igen, és visszahoztam gondolatot, hogy mennyivel jobb vagy rosszabb a nyugat. Mentalitásban előrébb tartanak, viszont ugyanazok a társadalmi hullámok ott is megvannak, mint nálunk. Tehát, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy a szélső jobb felelősödése, vagy a populizmusnak a térnyerése, az csak Magyarországot érinti, vagy ezeket a félautokrat, a kelet-európai rezsimeket. Nem, tehát a Trump jelenségtől kezdve, az a nyugati világ épp úgy megszenved vele. És ez azt is mutatja, hogy lehet, hogy mentalitásban, vagy a politikai döntéshozók előrébb tartanak, de ettől függetlenül ezt kihasználó különböző hullámok miatt azért ugyanolyan mélyen a társadalomban még munka van. Igen, máshogy beszélnek a női egyenlőségről, máshol tart a feminizmus ügye, ettől függetlenül még mindig ki kell menni az utcára, és egyenlő jogokat kell követelni. Még mindig témává kell tenni a bérszakadékot. És igen, Amerikában is ugyanúgy traumatizálják a szülőnőket, mint Kelet-Európában. Persze, ott már cikibb ez a történet egy fokkal, vagy nem annyira, vagy az emberek többsége jobban tud arról, hogy azért most már nem betegségként kéne tekinteni, ha valaki terhes, de ezért én még olyan országban nem jártam, ahol tényleg minden tökéletes lett volna. Kulturális különbségek vannak. Én Hollandiában éltem 7 évig, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért az ottani mentalitás tényleg fényévekre van a magyartól, de nekem magyarként nehéz volt azt megérteni, pont, hogy egy szüléssztorit hozzak be, ott is egy ismerősünk szült, több mint 4 kilós babája volt, és ott nem szokás érzéstelenítőt adni. Egy román lányról van szó, akinek holland a férje, és ott már könyörgött, hogy adjanak neki valamit, és román kulturális háttérrel nem értette, hogy mi az, hogy Hollandiába, ha kéred, se kapsz. És persze végeredményben ez is egy traumatizált szülésztori, miközben holland kulturális értelemben meg mennyire progresszívak, hiszen itt már minden a természet maga. Döntsük el.
Lehet, hogy inkább úgy tenném majd Szóval majd korrigálom magam, mert nyilván jobb lenne egy olyan ország, ahol egy miniszterelnök nem ehelyett csak a személye számít, vagy szerintem juthatunk erre a következtetésre. De most úgy kérdezem, hogy mit gondolsz, készen fog állni valaha Magyarország egy női miniszterelnökre?
Szerintem igen. Szerintem igen. Szerintem sokkal, sokkal menőbb ez a társadalom, mint amit merünk róla feltételezni. És ezt tényleg saját példából tudom hozni, tehát senki nem itt el, hogy ha két fiatal, viták voltak arról, hogy ha ketten a Katkával visszük az európai listát, akkor az mennyire lehet sikeres. Ki bízna két 30 körüli fiatal nőbe, akik nemrég kezdtek el politizálni. És azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem az, hogy végül nem egy mandátumunk lett, hanem kettő, abban nagyon is belejátszott az újdonság, a frissesség, hogy ez valami, tehát menő volt az, hogy itt két fiatal belevaló csaj van. Tehát nem kellettől annyira félni, hogy ne bízzanak az emberek. Nyilván utána, arra úgy emlékszem, hogy Katka, amikor először Brüsszelbe betettük a lábunkat, és mint két kisiskolás, akik először lépik át az iskola, hogy atya ég, akkor itt most itt minden nagy, meg mindenki nagyon komoly, és aztán leesett nekünk, hogy azért van bennünk ez a nyomasztó érzés, mert nekünk akkor itt most nagyon meg kell mutatnunk magunkat, meg be kell bizonyítani, hogy két fiatal csaj is tudná. Most ez egészen addig tartott, amíg az első frakciülésre be nem ültünk, és kiderült, hogy ja, nem vagyunk egyedül. Tehát, hogy ebben a ciklusban, az Európai Parlamentben, és nem csak a mi frakciónkban, hanem más frakciókban is, rengeteg fiatal nő van. És ez megint csak erőt adott abba, hogy így, de vigyük már haza azt, hogy ez teljesen normális, és szerintem, ha most megkérdeztek bárkit, hogy mit gondol rólunk, nem azt fogják mondani, hogy felesleges volt ezt a két csajt oda küldeni, sőt, én megmerem kockáztatni, hogy mindenhonnan azt a véleményt kapjuk vissza, hogy a leglátványosabbak vagyunk, meg mennyire jó, ahogy csináljuk. Biztos, hogy lehet vitatkozni azzal, hogy még mi mindent lehetne csinálni, meg hogy mit gondolunk erről vagy arról, de azt arról még nem hallottam kritikát, hogy ne csinálnánk semmit. Tehát, hogy még a leggonoszabb kritika is arról szól, hogy mi premier plán non-stop hazát árulunk, azaz folyamatosan dolgozunk. Tehát én ebből is mindig azt vonom le, hogy ezek szerint még ők is követik azt, hogy mi dolgozunk.
Nagyon-nagyon örülök, hogy ezt tapasztalod, mert én is már valószínűleg abból a mentalitásból indulok, amikor ezt a kérdést megközelítem, hogy sajnos nincs ebben annyi hitem, vagy nem igazán hiszek ebben, miközben lehet, hogy nem máshogy kéne mondjuk csinálnom valamit, vagy nem a nem tudom, nem más dolgoknak a megváltoztatásával kéne kezdenem, hanem hogy ebből a mentalitásomból vagy berögződésemből kilépek, hogy nem is hiszek abban, hogy mondjuk Magyarországon ilyen előfordulhatna. Valószínűleg ezt kéne először elengedni. Úgyhogy ezt most el is engedem adásban.
Figyelj, én megvagyok rá győződve, hogy a politikának az alfa és omegája az nem szól másról, mint az, hogy te magad, aki műveli, az őszintén el tudja hinni azt, amit el akar érni, vagy amit képviselni akar, mert akkor tudod átadni a másnak, akkor fog rád szavazni, ha meggyőző, akkor tud meggyőző lenni, ha te ezzel azonosulni tudsz. Azaz, én most nem mondom azt, hogy könnyű ez a műfaj, meg nem mondom azt, hogy ne érne rengeteg olyan élmény, ahol így azt mondja, hogy ez tényleg, most ezért csinálom én ezt, meg hogy még rúgjatok belém háromszor, mert nem tudom magamat úgy megvédeni, mert fiatalabb vagyok, mert nő vagyok, mert magyar vagyok, mert mit tudom én, tehát, hogy mindig van valami. Én azt a túlélési, vagy hogy nem is tudom, most már túlélési megoldást választottam, hogy minél többet mondom el hangosan, annál jobban elhiszem én is, és annál jobban tudok tenni érte, hiszen ha én elhiszem, akkor más is elhiszi, ha más is elhiszi, akkor már közösen vagyunk. Na most sok kicsiből lesz a tömeg hozza el a változást. Erről szól a politika. Tehát, hogy soha ne dőljetek be annak, hogy itt egy személybe valaki csodára lesz képes. Nem. Én azt gondolom, hogy az igazi karizmatikus politikusok azok, akik képesek tömegeket megmozdítani. Hiszen nem ők érik el egy személyben, hanem a tömeg. A tömeg fog változást elhozni, a tömeg fog áttolni olyan törvényjavaslatokat, vagy most az, hogy mindenki zöldülni akar, az azért van, mert a világ megmozdult a klímaváltozás miatt. És ez hatásra van a döntéshozókra. És én azt szeretném látni, igen, amikor a nők tömegestől megmozdulnak, illetve nem csak a nők, mert szerintem a feminizmus következő lépcsőfokát akkor tudjuk megugrani, vagy a feminista törekvések következő lépcsőfokát, ha elengedjük azt, hogy itt csak és kizárólag nők harcolhatnak a nőkért, hanem én nem tudom, az én környezetem legfeministább embere a férjem, és valószínűleg nem véletlen mentem hozzá. Bár ez Hollandiában teljesen, mert nekem holland a férjem, teljesen normális, hogy a férfiak saját magukra használják ezt a jelzőt, hogy feminista. Hiszen ez számukra azt jelenti, hogy ők tökre azt gondolják, hogy egyenrangúak vagyunk, és ők azért akarnak harcolni, hogy a körülöttük lévő nők ne érezzék magukat kevesebbnek. Na most őket kell megszólítani, és közösen harcba menni ahhoz, hogy a old school gondolkodású férfiak is, és nők is, mert sajnos nagyon sok, a nagyon old school módon gondolkodó nő, aki szerintem többet ártanak a feminizmus ügyének, mint bármilyen öltönyös, pocakos, középkorú férfi.
Igen, hát ismerünk ilyen egyes, fülbevalós politikus nőket.
Nagyon köszi, hogy itt voltál.
Igen, nagyon-nagyon szépen köszönjük, nagyon jó beszélgetés volt szerintem.
Én köszönöm, hogy meghívtatok, és bármikor nagyon szívesen, élőben is, hallgatóitokkal együtt is, hiszen én azt gondolom, hogy ezek azok a témák, amiről nem lehet eleget beszélni, és beszélni kell, úgyhogy tök jól csináljátok, és hajrá csajok!
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Solti Hannával
és Rutai Lilivel.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.